Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Nagy Éva iparművésszel, a Szent Korona kutatójával beszélgetünk. A műsort Tamás Falvi Hanna készítette.
Köszöntök minden kedves hallgató, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégem a stúdióban Nagy Éva iparművész.
Köszöntöm. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Az iparművészeti festői tevékenység mellett fontosnak tartod a közösségi életben való aktív részvételt is, tagja vagy a Csömöri Művészek és Művészpártolók csoportjának. Mit ad önnek a közösség?
Nagyon sokat tud adni, hogyha jól működik. Ha nem jól működik, akkor bizony nekünk kell sokkal többet tenni érte. Ezt úgy érzem, hogy hol közelebb kerülünk, hol kicsit távolodunk a közösségtől, de nekünk ezt kell megtanulni, hogy mindenkit tudjunk elviselni. Nekem ez egy nagyon nagy tanítás, mert mi emberek sajnos olyanok vagyunk, hogy nehéz azokkal az emberekkel dolgoznunk, akiket kevésbé szeretünk, ezért tökéletes Krisztus, mert ő mindenkit szeret.
Hogyan kezdett el az iparművészettel foglalkozni? Hát, hogyan jött az életébe?
Gyerekkoromtól mindig rajzoltam. Tehát nem volt papírom, ceruzám, akkor a homokot elsimítottam a kertünkben, és ezermilliószor lerajzoltam a mindkét templomunk tornyát, vagy zábor után imádtam egy kis pálcikával rajzolni a földre. És hát a rajztanár nem elindított ezen az úton, mert kisképzőbe fölvettek, képzőművészeti gimnáziumba, aztán az iparművészeti főiskolára jelentkeztem, oda is fölvettek, és hát ez valahogy, hogy ez a művészet, ez egy hatalmas ajándék, de nagyon nehéz élni. Tehát nagyon sokat kapunk a jó Istentől valóban, amit nekünk úgy a kötelességünk átadni, és én ezzel munkálkodom, hogy még ma is át tudjak adni minden olyat, amit a jó Istentől kapok.
Korábban azt nyilatkozta, hogy remélem elindul majd egy folyamat, amely még képes a megromlott, tarthatatlan emberi kapcsolatokon változtatni. Legyen ebben Csömör az élen járó példa, jó példa. Tegyünk is ezért. Mit tapasztal, hogy tudnak azóta ezért tenni?
Sokan tudnak, sokan nem, de azok, akik tudunk jó példával előjárni, nekünk muszáj. Tehát én sem vagyok mindig jó példa. Én is bűnös vagyok, hibás vagyok, ember vagyok, emberi módon gondolkodom, de nem így kéne. És ezt már megmutatta a Jóisten 100 milliószor, hogy nem így kéne. Azért, mert haragszunk egymásra, vagy neheztelünk egymásra, kiürülnek a templomok lassan. Nem sokat tehetek érte, de ha csak egy gombos tűnyít, hogyha azokat az idézeteket, amik a Szentírásban vannak, az én képeim ről elolvassák, mert nem nyitják ki a Szentírást az emberek, vagy azok, akik nem hívők, akkor én azt gondolom, hogy a kiállításomon már rengeteget tettem érte. Tehát az én képeim mindig olyanok, amit festek, hogy Szentírási idézetek vannak a háttérben, mert nekem a háttér mindig az Atya, mindig a ragyogó, olyan, mint az ikon törvénye, az ikonok törvénye, tehát a háttér az Atya, az az arany háttér, ami ő, ami minden, és az egész teljesség az Atya, a Szent Háromságos egy Isten. Tehát én ezeket az idézeteket teljesen tudatosan rakom a képeimre, rajzaimra, amik ószövetségi, újszövetségi, vagy akár különféle felekezetektől vannak ezek az idézetek, mert úgy gondolom, hogy Isten mindannyiunk életében jelen van, és attól én még nem veszítem el a katolikus hitemet. Tehát az, hogy én közelebb próbálom hozni minden téren az embereket, és igyekszem szeretettel fordulni mindenkihez, ez valahogy számomra nagyon jó.
Akkor fontosnak tartja, hogy csatlakozzunk, hogy egységet építsünk, egy közösséget, akár még így a különböző felekezetek is, hogy megtaláljuk a közös összekötő szálakat, és ne az ellentéteket.
Tehát én képes vagyok elfogadni azokat az embereket is, akiknek más a hitük, más a politikai nézetük. Bármi. Nekünk meg kell maradnunk ebben a világban, de nem szabad elveszíteni mindenki. Tehát mindenki megtartja az identitását ebben a különbözőségben, és ettől olyan gyönyörű a világ. De hát az emberek olyanok, hogy mindenki le akarja igázni a másikat, én jobban imádkozom, én többet imádkozom, én nekem nagyobb hatalom kell, és ez a rettenet. Így nem szabad gondolkodni.
Igen, hogy ahogy Krisztus is mondta, hogy mi vagyunk az egy test, és mindenki egy másik szerv, hogy mindenkinek más a funkciója.
Igen.
Nem töltheti be mondjuk a vese azt, amit a szív, de mégis mind a kettő egymás nélkül
egységes egész kell. Így egységes egész, és így teljes a világ. Persze, hát mindenki a saját nézőpontját mondja, és akarja ráültetni a másikra. Hát nem tudom, tehát igazából ezért talán még nincs könyvem. de nagyon azon vagyok, hogy egyszer csak legyen.
A bibliai idézeteket említette, hogy ezeket próbálja megfesteni, mert kiskorát, a gyermekkora óta foglalkoztatja az Isten kapcsolat, ott volt önnel a életpályája során?
Én úgy érzem, hogy amikor még nem is tudtam volna, tudjuk, hogy Isten ismert már anyánk méhében minket. Gyerekként én ezt úgy éltem meg, hogy a nagymamám mindig fogta a kezemet, és vitt a templom, meg édesanyám is vitt a templomba, és én mindig rácsodálkoztam a csodálatos csömöri katolikus templom festményeire, meg az angyalokra, meg mindenféle gyönyörűséges képre. Azt gondolom, hogy a barokk templomok azért olyanok, mert Isten gazdagságát hirdetik. Tehát, hogy nem azért, mert ez egy úri szórakozás volt, de Isten gazdagságát hirdeti a természetes egyszerűség is. Az életünk folyamán minden Istenről beszél. Én szerintem minden Isten arca, ami fényben van. Tehát Isten számomra minden. És gyönyörűség. És ettől nekem gyönyörű az élet. Akármennyi nehézségünk van, akármennyi bajunk van, nyűgünk van, fájdalmunk van, akkor is gyönyörű az élet.
Említette, hogy a gyönyörűséget, a szépséget keresi, és ez a művészetben is benne van, hogy a szépet alkotni, valami szépet Isten dicsőségére. De sokszor a művészet eltorzult formája jelenik meg manapság a fiatalok körében is, és egy olyan fajta művészet, ami inkább lehúz, és a esztétikum helyett a zavarodottságot idézi elő az ember lelkében. Ön hogyan tudja őrizni azt, hogy tényleg az igaz motívumok jelenjenek meg az alkotásaiban?
Én mindig a tiszta forrást keresem, és a tiszta forrás Isten. Ez olyan, mint például a menóra. Számomra egy olyan jelkép, amit én nem úgy látok, mint más. Tehát ott, ahol a gyertyák sorakoznak, az a horizont, és tulajdonképpen én azt látom, hogy középen ott van az X, tehát Krisztus, a világító, a forrás. És ez a forrás, ez olyan, hogy minthogyha járomba lennének hajtva az állatok, és húzzák föl a vizet a kútból. Tehát középen van a kút, és ez így mozog, és ez az egész univerzum maga. Ez olyan egység, ami egy Krisztussal való és Istennel való egység. Ha visszamegyünk az ószövetségek, akkor ott is meg kellett tanulnom a héber betűket ismerni, meg kellett tanulnom a rovásírás betűket ismerni. Nagyon sok olyan jelet hagytak ránk őseink, amivel nem foglalkozunk, és annyira egyszerűek és érthetőek. Borzasztó sok jel van a Szent Koronán is, ami számomra egy a világ 8. csodája.
2001 óta az ön által készített párnán fekszik a Magyar Szent Korona az Országházban. Ma is a Szent Korona kutatásával foglalkozik. Erről szeretne egy könyvet írni, már 20 éve készül el ez a könyv. Ebből lesz hamarosan egy kiadvány. Meséljen erről. A magyarság, a nemzet, a haza szeret, tehát a kultúrának a ősi lényege, ez hogyan jelentkezett az életébe? Ön hogyan választotta ki, vagy ez az út választotta ki igazából önt?
Nem tudom, lehet, hogy a Jóisten tudta, hogy én már ezzel fogok foglalkozni a kezdetén, amikor én még nem tudtam róla. Ezért, mert hát a Szakra Korona filmnél jelmezeket készítettem, segítettem kivitelezni, és hazatérve feltettem magamnak a kérdést, hogy én mennyire keveset tudok a Magyar Szent Koronáról, szinte semmit, és elkezdtem vele foglalkozni, és egyre jobban mélyebben megérintettek a képek. Olyan csodás jelrendszer van rajta, olyan rajzi kódok, amivel senki nem foglalkozott eddig, és azt gondolom, hogy itt nem én vagyok a lényeg. Valamit Jóisten megláttatott velem, amire neki van szüksége. Hogy olyan kódok vannak rajta, hogy az apostolok vagy a bölcsek kezei rendkívül furcsán állnak, és ezt én így észrevettem, hogy vajon miért, és az újjuk hegye, tehát nem véletlen, nem azért ilyen ez a szentséges tárgy, vagy nem tárgy, mert már nem tudom, nem merem tárgynak nevezni, hiszen a magyarság személynek megszemélyesített emberi jelleggel ruházta fel. Hogy azon kezdtem gondolkodni, hogy nem volt egy tervezőművész, aki szebben meg tudta volna rajzolni a bölcsek vagy az apostolok kezeit. És akkor elkezdtem követni az új begyüket, az irányokat, és az egész rendszer behálózza a korona felszínét. Elvisz a túloldalon egy másik jelhez, ami valamiért oda visz. Tehát én ezeket feltérképeztem térben, lerajzoltam, megjelöltem. Nagyon-nagyon sok rajzot készítettem. Tehát vannak olyan képek, hogyha az uralkodó arcát kiveszem, a szemét, meg a csak az arca marad, akkor felülnézetből madár rajzolódik ki, ami a csőrében hoz egy koronát. Tehát, hogy ezeket mind lerajzoltam, lefotóztam. Szóval fantasztikusan nagy munka, és nagyon nagy öröm volt számomra ezt a könyvet megírni és megtalálni.
Ide a stúdióba is hozott magával különböző képeket, például a Szent Koronának is ezt a rajzát elhozta, amin a madár látható. Ez mit szimbolizál igazából ön szerint?
Ez a tervezett címlapom, amin Krisztus keze van, vagy az Atya keze, aki egy magot tart a kezében. Van rajta egy írástekercs, van rajta az egyiptomi napbárkáról a hajómet, hiszen a napbárkán alaprajzon, a kabin alaprajza, az tulajdonképpen az aranymetszés végtelenített formája. Tehát ez egy szerkesztési rajznak az alapja. Ezt hagyták ránk örökségül. És az aranymetszés közepén maga Krisztus van. Tehát, hogy ott van a kőtábla, egy csomó minden olyan van rajta, ami az örökségünk. És ezért a könyvem címe is az, hogy örökség.
Tehát akkor olyan titkokat tudna nekünk ez a korona feltárni, ami ma igazából a magyar fiataloknak a tudatában igazából nincs benne, és az örökség így nem juthatott el hozzájuk.
Igen, de ez egy olyan művészeti, szakrális örökség, amire nem is gondoltunk. És ez nem az én érdemem. Én nem vagyok senki ebben a gépezetben, egy kis porszem se. De egyszerűen olyan hatalmas ez az egész anyag, hogy ettől néhányan már megijedtek. Belőlem ez csak úgy nem jön ki, hogyha nem akarja a Jóisten. Azért is tartott ilyen sokáig, mert biztosan, tisztán szerettem volna látni, hogy ne legyen benne olyan, ami nem a Jóisten mellett, Krisztus mellett teszi le a voksát. Tehát, hogy én biztos akartam benne lenni, hogy engem nem valaki más térített el máshová. Ki sem mondom a nevét, de nem jelenítem meg. Se írásban, se szóban, se filmben. Sajnos most az a helyzet van itt, hogy nagyon előtérbe került sok minden, aminek nem kellett volna, és szerintem ezért tartunk itt, ahol tartunk.
A magyarságnak lehet egy olyan feladata, vagy egy olyan küldetése, egy olyan isteni üzenet bennünk, ami így a többi népet is tudja szolgálni, segíteni abban, hogy visszataláljunk Istenhez, így az emberiség a szellemhez, az anyag helyett a materializmus kora után.
Az egész könyvem arról szól, hogy ez egy olyan egység, a magyar szent korona és a magyar nyelv, amit tudjuk, hogy csodálatos, és nem fog elveszni azzal, hogy én az egész könyvemben szófejtéssel is foglalkozom, és nem fog elveszni azért, mert tehát az egész rendszert én úgy értelmeztem, hogy nem bálvány a korona, egy isteni mű. Isten műve alkotóink keresztül, mert mi csak úgy tudunk alkotni, hogyha Isten megengedi nekünk. Én magam nem tudnék alkotni, ha ő nem tenne úgy, hogy már pedig neked ezt meg kell csinálnod jól, amennyire tőled telik. Tehát az egész korona egy olyan rendszer, ahol a nyelvek egységben vannak, a különböző népek egységben. És a különböző népek ebben az egységben képesek úgy működni, hogy az egész olyan, mint egy kánon. Magyar Szent Korona egy kanonizált szent, a szentek jegyzékébe felvett alkotás. Rajta egy összhangzattam van, a ráírt betűsejteken, szövegek keresztül. Most ezzel azt szeretném mondani, hogy egy olyan hatalmas nemzet, ami Krisztus nyelvén érti egymást, bármilyen nyelven beszéli. Tehát, hogyha én elmegyek egy templomba egymás, nem itt Magyarországon, és elmegyek egy katolikus misére, tudom, hogy ott mi történik. Tehát én ismerem azt a nyelvet. Különböző nyelveken beszélünk Krisztusról, a liturgiában, de mégis egy nyelvet értünk, és ez egy újjászület, nem is újjászületik, mert ez a nemzet létezik. Ez egy krisztusi nemzet.
Krisztus nyelve tulajdonképpen a szeretet nyelve is, ami igen, nem feltétlenül csak a magukat mondjuk magyarnak mondó emberekben van ott, vagy ők értik, hanem a világon szétszorodva bárkiben, aki a szívében magyar, az igazából magyar, szokták ezt így
igen,
mondani.
Ez így van.
Hogy nem csak a Magyarország határain sokkal belül élőket több kell érteni, vagy ugye a külhoni területeken élőket, hanem a szétterjesztett egész világra kiterjedő
keresztény hívőket, igen. Én úgy gondolom, és a magyar nyelv azért csodálatos, mert a magyar nyelven benne vannak az idegen szavak is. Tehát ha én kiejtem azt a szót, hogy galamb, korona tanított meg egy rövidítési rendszerre, akkor benne van a gala, a föld, a galaxis, az ég rövidítve, és a lemb, a bárány angolul, csak másképp kell hallani. Na most én másképp kezdtem hallani, biztos merem állítani. Bármilyen szó van, hogyha azt mondom, hogy például találkozhatunk Krisztussal a damaszkuszi úton, akkor egybeolvasva, szüntelenül, szünet nélkül, az adamaszkuszi úton, adamasz, a legyőzhetetlen szeretet, szkúzi, olaszul, azt jelenti, hogy a megbocsátás, a bocsánat, az út magyarul van benne, és az on szót úgy kell hallani, hogy egy ciril ent hallunk, mert az én metódusom a könyvben a metódus, a ciril hangok használata és a ciril betűk használata is. Nagyon-nagyon érdekes ez az egész, és nagyon nehéz. Nagyon bonyolultnak tűnik, de nem az, mert meg lehet tanulni. Tehát a damaszkuszi úton a legyőzhetetlen szeretet, a megbocsátás.
És hogyan tudta ezt a nyelvet
nem
megtanulni?
Tudom. Szótáraztam rengeteget, ennyi nyelven nem beszélek. Tehát, hogy ezek ilyen ragozatlan főnevek, rövidítések, szótöredékek. És ez van a korona képein. A koronán képein táblaképek vannak, mert egy dézis, egy fohász Isten látásához, könyörgés, az egész Szent Korona erről szól, és a Szentírásra van építve. Nem tudom, kik és mikor készítették, de már vannak sejtéseim.
És az elmúlt 20 év kutató munkája során tulajdonképpen ez egyre mélyült, ez a tudás egyre olyan hatalmasabb rétegeket fedezett föl, amikre nem is számított,
igen,
hogy ilyeneket fedezett.
Így van. Ez egy beavatódás. Egyfajta ismeretbe. Szeretném, ha mások is beavatódnának ebbe a nagyon mély krisztusi hitbe. Nagyon-nagyon nagy teher, amit a vállamon viszek, de még bírom, de már nagyon szeretném letenni és megosztani. Nekem az a dolgom, hogy megosztam, nem az, hogy a talentumomat elrejtsem a földbe, és majd ott fialni fog. Nekem nem ez a lényeg. Nekem az a lényeg, hogy minél nagyobb körbe osszam meg, de én nem szeretek beszélni, nem szeretek előadást tartani. Viszont az a baj, hogy ezt olvasva nagyon kemény megérteni, mert hogy csak lassan, kis részletekbe. Ezért nem publikáltam, mert engem lemosnak a tudósok a színről. Én azt gondoltam, hogy ez olyan, mint egy gyermek, akit egyben kell tartani, nem vághatom le se a kezét, se a fejét, se semmiét se. Részletekben nincs értelme dolgozni vele, vagy kiadni, vagy azért, hogy az én dicsőségem növekedjen. Nem az én. Én nem akarok ezzel semmit csak átadni, minél előbb és minél hamarabb, ezért mindenkit arra kérek, hogy aki tudna segíteni, azt is segítsen valamiben, mert én erre már nem vagyok képes. Tehát ez egy olyan kemény nagy munka volt, hogy nekem már ezzel most nem kéne tovább foglalkozni, mármint hogy azzal a részével, hogy a kiadás vagy bármi. Mert közben jelkutató lettem én is, minden jelnek utána néztem, minden betűnek utána néztem, még a megoldás is rá van írva. Akkor a Szent Koronára.
Világ gyógyításának a megoldására gondol, vagy hogy értve?
Ha többekhez eljutna, akkor talán azok is elgondolkodnának rajta, vagy elgondolnák ezeket a dolgokat, vagy kicsit megérinteni őket, akiket eddig nem érintett meg. De hát Krisztus állandóan jön felénk. Jó Isten mindig küldi. Arany háttér van mögötte, mint az ikonokon, és az ő képe egyre élesebben látszik, minél közelebb kerülünk egymáshoz. És én ezen az úton próbálok járni, hogy minél közelebb kerüljek hozzá. És szeretném, ha más is ezen járna.
Mik azok a legnagyobb titkok, vagy a legérdekesebb felfedezések, amikre rájött, amik úgymond megrázták, mint hogyha villámcsapásként érték volna? Voltak ilyen felismerések, amikor mondjuk az egész teste átjárta ez a érdekes érzés.
Ez egy érdekes dolog, mert hogy nagyon sok dologra odafigyeltem, jelekre, ami nagyon misztikus, nem ismerem elmondani. Amikor írtam a könyvet, még akkor még nem volt a gépbe. Amikor nagyon-nagyon megijedtem, féltem és sírtam, az asztalon arrébb zizzentek a papírok, mint a húzatot, és ezt nem én találom ki, valóság, amit mondok. Arrébb zizzentek a papírok, húzatot éreztem, és mindenben volt zárva. És annyira megijedtem, és utána egy olyan hatalmas csörömpölést hallottam, minthogyha egy hatalmas portál összetörött volna. Szóval se tudtam jutni. Tehát annyira megijedtem, hogy vajon ki van itt, vagy mi van itt, vagy. Szóval fantasztikus dolog. Amivel kezdődött az egész az, hogy mentem az utcán, és fölfelé néztem az égre, de tele volt felhővel. De mikor néz az ember így a feje fölé? Legritkább esetben, ha megy a járdán. És fölnéztem, és mint a tükrös paplanok, egy helyen ki volt vágva egy kör alakú felhő, és ott volt fölötte a szivárvány, ami egy lehetetlen dolog tulajdonképpen. És az volt az első kérdésem, hogy uram, mi dolgod velem? És folytattam az utamat. Tehát egyszerűen ez számomra hátborzongató. De ez nem az én érdemem, és nem akarok itt senkit mindenféle dologgal elkápráztatni, nem is ez a lényeg az egészben, de történtek dolgok velem, amire én nagyon odafigyelek.
Megváltoztatták így az egész személyiségét, azt, hogy mit gondol így önmagáról?
Igen, tulajdonképpen nem gondolok magamról semmit. Nekem egyre inkább Isten és Krisztus járt az agyamba, meg a szűzanya. Tehát, hogy én nekem annyira az életem része lett a levegőm, a vizem, mindenem, hogy nem is akarok ebből kijönni.
Hogy igazából tulajdonképpen a Teremtő és Jézus Krisztus meg a szűzanya, ő az, aki megnyilvánul bennünk, és aki összeköt minket, aki mindenkiben fel kell, hogy fedezzük, és az egységet megjelenítjük, ez az, amiről beszél.
Igen, pontosan ez. Ez az Isten az egyben, és Isten a háromban, tehát a Szent Háromságos egy Isten, és azt gondolom, ez az élet csodája.
És mi a magyarságnak a feladata?
Nekünk a nyelvünkben van a feladatunk, tehát pontosan ebben a nyelven, amiről beszéltem, mert hiszen amikor az apostolokra rászállt a Szent Lélek, akkor elkezdtek különféle nyelveken beszélni, mintha külön-külön hallották volna saját nyelvükön. Pontosan ez az, amit a szavakban átörökített Isten, hallani kell a szavainkban, a magyar nyelvben, ami nem fog megváltozni, és nem fog, de viszont mégiscsak valamiféle kódnyelv vagy isteni jelv, ami másban nincs. Nekünk azt hiszem, hogy ez a dolgunk.
Annyiszor próbálták már kipusztítani a magyarságot, vagy annyiszor kerültünk a történelem miatt olyan megpróbáltatásba, amikor hát eltűnhettünk volna a földrajzi térképről, a földrajzi atlaszról. Ugye igen. A Trianont is sokszor hasonlítják Krisztushoz, az ő keresztre feszítéséhez, hogy három részre szakították az országot, és hogy a mi feltámadásunk vajon majd mikor jön el, vagy eljön-e. Mi kellene ehhez ön szerint, hogy a magyarság valóban összefogjon?
Kemény hit, több hit, erősebb hit. Hát a Szent Koronán azért ott van a kereszt, méghozzá kettő. Egy, ami a fejed beborítja, az a körkereszt felülnézetből, és rajta a latin kereszt. Na most a latin kereszt, én úgy látom, hogy Isten lejövetele hozzánk, és a mi növekedésünk Istenhez. Ez a fontos növekedés, hogy befogadjuk Krisztust, és növekszik bennünk, ez maga a csodánk. Az a lényege az egésznek, azt gondolom, hogy egy egyetlen pont íj és veszőcskeve se vesszen el a Szentírásból. Krisztus egylényegű Istennel, ez a homoüzió. És nekünk viszont az ível együtt homoüzió hasonlóvá kell válnunk. Nem kell Isteneknek lennünk, de hasonlóvá kell válnunk. És ez azt jelenti, hogy ha Isten meglátja magát bennünk, mert határtalanul szeret, akkor jó úton járunk. Nekünk vissza kellett tükröznünk, és ez a visszatükrözés a megismerés lényege. Tehát, hogy nagyon fontosak ezek a dolgok az életünkben, csak nem figyelünk rá eléggé.
Mi volt egykor a funkciója a koronának? Több volt ez, mint egy királyi fejdísz.
Persze, beavatási. A királyt beavatta. Ez egy beavató korona, és amit én így felfedeztem még, hogy Szent István király. Tehát tulajdonképpen Hartwig püspök azt írja, hogy a vértanúk diadala az Anya Szent Egyházat nap mint nap megkoszorúzza. Tulajdonképpen az intelmekben a király leírja a koronát, csak senki nem gondolt rá. Tehát a koronából nem tudom bizonyítani, hogy mikor készült, mert ugye hát nem azt sokan azt mondják, kutatók, hogy nem volt Szent István király tulajdonában, vagy ez nem ez a korona, de nagyon sok minden utal rá. Nagyon sok mindent ugye azt mondják, hogy kicseréltek rajta, képeket levettek, föltettek, de ők nagyon jól tudták, hogy mit csinálnak. Még akkor is, hogyha ez egy kicsit negatív erőként hathatott, vagy bármi, akkor is működik. Ugyanúgy működik, mint a Szentírás. A Szentírás is működtet minket. Tehát, ha olvassuk, Isten működtet. Működteti az agyunkat, a szívünket, és ami a legcsodálatosabb dolog, hogy mindenki megkapta az atya teljességéből, saját édesanyján, édesapján keresztül abba szívét, akinek első univerzuma az anyamé. Tehát az anyamében a szívünk, az agyunk életre kell. Igen, hamar. Tehát az atya a szívét adja nekünk, mindenkinek.
Az anyaméhben is ott vagyok. Van egy ilyen gondolat is, hogy Isten ugye a legkisebb sejtünkben, a legkisebb porszemben is ott van, és az anyaméhben is ott van. Ha jól tudom, eredetileg a szűzanya is rajta volt a koronán.
Igen, a szűzanya maga a korona, én úgy gondolom. Az egész, az egység. Egy szent egyház. Tehát a korona az egy egyház. Itt van, hogy az az örökség, ahol az atya templomot épít, azzal kezdődik a könyvem, és tulajdonképpen ő felépít minket. Mindannyian templomok vagyunk. Hát nem mindegy, hogy hogyan. És szeretnék most felolvasni egy idézetet. Ezt mondja az Úr. Mivel az ég a trónusom, és a föld a lábam zsámolja, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvó helyem ül? Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém, mondja az Úr Izaiás idézetében. Vagy van egy másik idézet. Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el, ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle madár, és ágai árnyékában pihen, meg mindenfajta szárnyas. És akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát, én szárítottam ki a zöldelő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem. Ezékiel 17. Ez Ézékiel, csak másképp mondom, más hangsúllyal. Ez Ézékiel. Tehát a korona az egy Ézékiel, egy olyan jel, ami egy ártatlan isteni küldött, akkor is, ha most sokan nagyon koronál ellenesek, és az egész világban itt van ez a járvány. Egy olyan főnix a korona, amelynek a tetején Krisztus a kereszti elképében van, és benne is Krisztus van. Állandóan beszélnünk kell róla, Krisztusról, mert akkor lesz élővé testben, a mi testünkben is élővé válik, és az Eukarisztiában.
Nagy Éva iparművésszel beszélgettünk az elmúlt percekben, aki a Szent Korona kutatója, és elől ír egy könyvet. Szóba került a Szent Koronának a misztériuma, a szimbólumok, az, hogy tulajdonképpen a korona egy főnix madár, és hogy a mi feladatunk is a magyaroknak az, hogy a porból, a hamuból felemelkedjünk, és úgy, mint a főnix, kitárjuk a szárnyainkat, és megosszuk más népekkel is azt a ősi tudást, ami a nyelvünkben, az emlékeinkben, a hagyományainkban ott él, és hogy ezt vállaljuk, mert szét vagyunk szórodva a világon, de a Krisztus, az X, az összeköthet minket, hogyha megértjük ezt a másféle nyelvet. Köszönjük szépen, és minden köszönöm. Jót kívánunk, hogy ez a könyv valóban megvalósuljon, és sok emberhez eljusson.
Nagyon szépen köszönöm.
Műsorunkban Nagy Éva iparművésszel, a Szent Korona kutatójával beszélgettünk. A beszélgetés második részét ma 16 órakor hallhatják.
Hírek.
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe.